Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Borhi László történész, hidegháborús szakértő, az Indiana Egyetem docense, az MTA Történettudományi Intézetének tudományos főtanácsadója, beszélgetést felvételről hallják. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Én köszönöm.
A kampány idején volt itt nálunk, változtak-e meglátása szerint azok a folyamatok Amerikában, amelyek Donald Trumpot elnökké emelték ennyi idő alatt?
Hát én már akkor nyáron, amikor beszélgettünk, utaltam rá, hogy nem elképzelhetetlen Donald Trump győzelme, ami azelőtt egy fél évvel még teljesen elképzelhetetlen volt. És igazából a választási kampány végkimenetelének a legnagyobb tanúsága, hogy kudarcot vallott az a hírform, az a véleményformáló osztály, amelyik a közvélemény befolyásolja. Tehát ez a pandit közvéleményformáló osztály. Nagyon nem találta el, hiszen még egy-két nappal a választás előtt is valamelyik vezető hírcsatornán már reggel viccelődtek az ott ülők, hogy vajon mekkora lesz a landslide, az a óriási többség, amivel a Hillary nyer, és mindig mutogatnak egy térképet, ami az egyik a Hillary Clinton útja a győzelemhez, a másik a Donald Trump útja a győzelemhez, és a Donald Trump útja a győzelemhez, az mindig egy ilyen utógondolat volt, hogy ez tulajdonképpen ez gyakorlatilag lehetetlen. Tehát úgy tűnt, hogy a kulcsállamokban lejátszott a dolog, és a Trump gyakorlatilag semmilyen esélye nincs. Tehát azok az emberek, akik az életüket tették rá, hogy az amerikai politikai folyamatokat figyeljék, egész egyszerűen nem tudták jól előre jelezni, hogy mi zajlik a mélyben. És itt markásan látszott, ami azért korábban egy kicsit az ember ismeri az amerikai történelmet, ez nem először fordult elő, hogy nem jósolták meg például Jimmy Carter győzelmét sem jósolták meg annó. Tehát, hogy van az országnak egy olyan része, amelyet nem mértek fel jól, és ez pedig a középnyugat. Tehát Amerika nem csak a nyugati, meg a keleti partból áll, hanem az úgynevezett Heartland, a középnyugat, a vidéki Amerika, amelynek a hangulatát nem látták igazán jól.
De miért? Nem volt eléggé világos? Hát itt Európában azt látjuk, hogy mi szinte mintha jobban láttuk volna, hogy milyenek az amerikaiak azon a középnyugaton, mint ők.
Valószínűleg azt nem mérték fel, hogy a Trump egyrészt hogyan kommunikáció, és nem csak a retorikáját, hanem a kommunikáció csatornái hogyan jutnak el a választókhoz. Tehát itt is úgy tűnik, hogy egy forradalom zajlott le. Tehát a televízió, tehát az a hagyományos mód. Ugye először a Kennedy-Nixon vitában használták ezt az új médiumot a közvélemény formálására. Az volt az a nagy áttörés, hogy a televízió elkezdett szerepet játszani egy politikai választás kimenetelében. És most eljött az a történelmi pillanat, hogy a televízió ideje nem áldozott le valószínűleg, de az új social médiák, tehát a Twitter az úgy tűnik, hogy jobban eljutott a célközönséghez, mint ahogy azt gondolták volna.
A vidék Amerikájához?
Igen, a vidék Amerikájához mindenki használja. A másik pedig, hogy valahogy elfelejtődött, ugye mi ebben nőttünk fel, hogy munkásosztály. Ez Amerikában elfelejtődött, hogy ilyen van. Mindenki középosztályról beszél, alsó vagy felső középosztályról beszél. Arról, hogy vannak munkások, arról már kevesebb, mert ugye a számok alapján nem egy olyan nagy tömeg, de úgy tűnik, hogy ez most fontos államokban megfordította. Olyan államokban a Hillary Clinton biztos övette a győzelmét, és el sem ment kampányolni. Ezt utólag elismerték, hogy hiba volt. Ezekben az államokban ez a bizonyos blue collar, tehát munkásosztály, aki elmegy a gyárba reggel 6-kor és 5-ig ott dolgozik. Ezeknek a szavazata úgy tűnik, hogy döntő fontosságú volt. A másik, amit talán rosszul mértek fel, hogy ugye Trump elfogadhatatlan kijelentéseket tett a női nemről, hogy ez a női szavazókat még inkább Hillary Clinton irányába fogja tolni, és ez a számítás sem vált be igazán. Tehát tulajdonképpen már napokkal a választások előtt született olyan közvéleménykutatás, hogy még a egyetemi oktatásban vagy diplomával rendelkező női szavazók jelentős részét szavazott Trumpra, amit egyáltalán nem vártak. De nagyon-nagyon pici volt az a marzs, amivel a Hillary Clinton a nők körében nyerni tudott, sokkal nagyobb szakadékra számítottak. Tehát azt gondolták, hogy ezzel meg lehet nyerni. A másik, amit nem láttak jól, hogy igaz ugyan, hogy a feketebőrű amerikai lakosság nem nagyon szavazott Donald Trumpra, viszont nem is nagyon mentek el választani. Tehát nem volt számukra Hillary Clinton annyira meggyőző, hogy mozgósítsák magukat és elmenjenek szavazni. Ezt sem igazából lehetett látni előre.
De a hibák, a felmérési hibák meg a demokraták kampány melléfogásai hozták föl ennyire Donald Trumpot?
Nyilván szerepet játszott abban is, hogy ugye alulbecsülték Trumpnak a választási lehetőségeit, de nyilvánvalóan, és ezt utólag Joseph Biden alelnök is elismerte, hogy súlyos hibákat követtek el a kampány során. Tehát például, amit már említettem, hogy bizonyos államokban nem mentek el kampányolni, mert biztos se vették, hogy demokrata, mert már időtlen idők óta demokrata jelölt győzött. Hogy nem mérték fel jól, hogy bizonyos szavazó rétegeket nem sikerült mobilizálni, akik nem republikánus szavazók, hanem hagyományosan demokrata szavazó.
Hát de most
érdekes, hogy utólag mindenki nagyon okos volt, csak előre nem tudták megmondani azokat a triviálisnak tűnő dolgokat, ami 3 napról később már lehetett tudni.
De alig 1 hónapja van hivatalban az Igen. elnök. A munkásosztály most ez alatt az 1 hónap alatt Amerikában hátradőlt, és azt mondja, hogy eljött a mi időnk? Tehát van egy ilyen megelégedettség.
Hát az az igazság, hogy nagyon belehúzott az új elnök, tehát rögvest a megválasztása után elintézte, hogy hát a részletei nem ismertek ennek, de pont Indianapolisban, ugye Mike Pence fellegvárában, ugye Mike Pence alelnök fellegvárában, egy óriás cég tervezte, hogy elköltözik Mexikóba 1500 munkahelyjel. És most úgy tűnik, hogy abból több mint 1000 mégiscsak marad. És azt mondom, hogy még egy ilyen előfordult. Tehát, hogy valószínűleg legalábbis az elején igyekszik valamit ezekből a választási ígéretekből megtartani, és emiatt azt hiszem, hogy elég sokan szavaztak rá. Tehát ez nagyon ütős volt, hogy és ugye az emberek általában nagy összefüggéseket nem szívesen gondolnak végig, de és hiába mondja valaki, hogyha nem, ha az Egyesült Államokban gyártanák azt a farmergatyát, amit $5 vesz meg a Walmartban, akkor $15 lenne, és akkor nem 5-öt tudna venni per év, mondjuk csak 2-t. Ezt így nem gondolja végig, de az egy nagyon ütős ér volt, hogy miért más országokba költözik az a munkahely, amit ő is betölthetne.
De az látszik, hogy ezekből a nagyon ütős kampányígéretekből mi az, ami viszonylag gyorsan, a siker gyorsan lealatva megcsinálható?
Igen, azért is mondtam ezt az Indianapolis-i példát, hogy itt azonnal gyakorlatilag 1 héten belül ott tartott 1000 munkahelyet.
Meddig lehet ezt
És oltatni? A Forddal is volt, ugye Mexikóba akartak egy gyáregységet költöztetni, az marad. Tehát ő azonnal leült nagy cégvezetőkkel erről beszélni. Hozzáteszem, hogy ez nem egy új téma, tehát már nagyon-nagyon régen, tehát már Obama első választási kampányában is téma volt a munkahelyteremtés, hogy és Obama elnök is azzal az ígérettel jött, hogy az outsourcolt, tehát más országokba elít, például a call center Indiában, ezeket vissza kell hozni.
De lesz abba amerikai munkaerő, amelyik beül ugyanannyi pénzért egy call centerbe, mint amelyben Mumbaiba ezt megcsinálják?
Hát ez kérdés, de ugye jól hangzott, mint ígéret, hogy munkanélküliség van a nagyvárosokban, bizonyos társadalmi rétegekben, a fekete lakosság felemelkedését gátolja a munkanélküliség, hogy nincs elég munka, ugye pont például Detroit környéken. Ez nagyon ütős volt, tehát hogy minden egyéb összefüggés mélegelése nélkül, hogy miért más emberek végezzék el azt a munkát, amit amerikaiak is el tudnak ugyanolyan jól végezni, akik egyébként most otthon ülnek és malmoznak, mert nincs mit csinálni, nincs munka.
Látszik-e, hogy körülbelül mikorra derül ki, hogy az a modell, amit Donald Trump az amerikai gazdaságról gondol, az működőképes vagy nem működőképes? Az amerikai gazdaság hatalmas, óriási tartalékai vannak.
Hát ez gyorsan ki fog derülni, hogy külpolitikailag működik-e. Ugye az egyik dolog az Kína. Tehát ugye ez megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy időtlen idők óta. Probléma legalábbis azóta, mióta Clinton elnök letárgyalta azt a nagyon híres kereskedelmi egyezményt Kínával, aminek a következtében egy elég nagy külkereskedelmi deficit van Kínával szemben, ez több száz milliárd dollár per év. Az is egy régi vád, hogy Kína nem fair kereskedő partner, tehát olyan módon tudja manipulálni, ugye egy központi utasításos gazdaság bizonyos fokig még mindig, olyan módon tudja manipulálni a kínai fizetőegységet, amit az Egyesült Államok nem tud megcsinálni, vagy nem akar. Tehát olcsóak emiatt a kínai termék, tehát nem fair, és ugyanakkor meg nem engedi be más országok termékeit a hatalmas kínai piacra. Ez egy régi amerikai álom volt megnyitni a kínai piacot, ami közös is hatalmas volt.
Nekünk is ez az álmunk, nincs olyan ország.
Már 19. század végén akartak ők Kínával egy ilyen kereskedelmi egyezményt, és akkor ugye akkor robbant be az amerikai ipar. Ugye a 19. század végén, 20. század elején lett az Egyesült Államok, Németország és az Egyesült Királyság előtt vezető ipari hatalom. És már akkor felmerült, hogy hol fogjuk eladni, mert ugye Európa azért vitte a piacait, és hát ugye ott volt Kína, csak az egész, mire megszületett az egyezmény, a visszájára fordult. Tehát úgy tűnik, hogy Kínának kedvez ez a felállás. És ettől is azt lehet várni, hogy ha úgymond újra tárgyalják ezeket a kereskedelmi szerződéseket, amire Trump mindig azt mondta, hogy hozzá nem értő bürokraták tárgyalták le, akkor ez a kereskedelmi deficit eltűnik, újabb munkahelyek jönnek vissza az Egyesült Államokba, és különben is Kína egy terjeszkedő nagyhatalom, tehát valahol gátat kell neki szabni. És ez, hogy működni fog, ez elég hamar ki fog derülni, hogy valójában ő milyen tárgyaló pozícióban van Kínával szemben, és tud-e velük tárgyalni. Mert sokan megígérték már, hogy orvosolják ezt a problémát, eddig nem sikerült, és ennek nyilván van egy oka.
De mi itt Európában miből fogjuk látni, hogy az újratárgyalás az a siker felé vezető úton halad-e, hogyha a kínai szigeti terjeszkedés Donald Trump leállítja?
Hát például igen, de hát ezt nagyon nehezen látom, hogy hogy fogják elérni.
Ugye ez katonai kérdés.
Mert hát ugye ott van Tajvan, amire oda kell figyelni. Ugye az Egyesült Államok hallgatólagosan felvállalta Tajvan katonai védelmét az 1950-es évek elejétől fogva, ezt a kínaiak hallgatólagosan tolerálják. Most ugye úgy tűnik, hogy a Trump megkérdőjelezi az egy-kína politikát, erre a kínaiak természetesen nagyon élesen reagáltak, tehát ez egy nehéz meccs lesz, tehát nagyon az elnökség elején vagyunk, és egy éven belül nem fog látszódni túl sok minden. Azon kívül, hogy persze annól lesznek ilyen, hát ugye Donald Trump az Donald Trump, úgy tűnik, hogy ő szereti, hogyha felhajtás van körülötte, ez bejött neki. Nem is biztos, hogy pontosan érte, hogy a nemzetközi diplomácia nem olyan szabályok alapján működik, mint a nemzetközi gazdasági élet.
De fog szurkálni Twitteren Kínának? Tehát ilyenekre kell számítani?
Igen, szerintem igen. És ugye ez egy tudatos politika is lehet, a brinksmanship, tehát megpróbálni elmenni a határig, és meglátni, hogy meddig lehet. Tehát mi a tolerancia határ. Ezt még sok ország csinálta, a sztálini Szovjetunió például.
De Amerikának ez a hagyományaiba belefér? Azért Amerika nem a sztálini Szovjetunió. Jól áll Amerikának, hogyha a határokat
ez nem a belpolitikából fakad, hanem tehát nem feltétlenül csak egy demokratikus államnak lehet a külpolitikája, a brinksmanship, tehát hogy egy olyan állam, amelyik az akaratát a nemzetközi térben érvényesíteni akarja. Ez tulajdonképpen arról szól, hogy az ellenfél soha ne tudja, hogy mi következik. Ugye a Dallas féle 50-es években, a John Foster Dallas féle külpolitika is ezen az elven alapult. Tehát, hogy megpróbálgatjuk a tolerancia határt, és az ellenfél se tudja, hogy most pontosan mivel fogunk válaszolni. Én azt elég jól látni. Tehát ő elment Kissingerhez többször is. És Kissingernek van egy nagyon markáns, realista külpolitikai filozófiája. És ez a külpolitika filozófia egészen más, mint az Obama elnök vagy a Clinton elnök a külpolitikai filozófiája volt, amennyiben másképp fogja fel a nemzeti érdeket. A clintoni, obamai vonal szerint fontos, hogy egy külország belpolitikai berendezkedése milyen. A Kissingeri vonal szerint nem. A Kissingeri vonal szerint nem számít, hogy mi van a dobozban, csak hogy a doboz hogyan viselkedik. És ha a doboz jól viselkedik, akkor nincs probléma. A másik, amit Kissinger mond, illetve az a fajta külpolitikai filozófia, amit ő követ, az az, hogy a nemzeti érdeket és a nemzetbiztonságot is újra kell definiálni. Tehát nem elég az, hogy egy állam ellenséges ahhoz, hogy válaszoljunk a lépéseire, hanem a képességnek is meg kell lennie. Tehát nem érdemes olyan térségekben fellépni, ahol ellenséges államok vannak, amelyek egyébként nem birtokolják azokat a képességeket, amelyek fenyegetés jelenthetnek az Egyesült Államok nemzetbiztonsága számára. Most ebből az látszik, ha, és azért vannak erre utaló jelek, hogy a Trump ebbe az irányba fog menni, tehát újra definiálni. Ugyanis mi a probléma az obamai vonalon, hogy túl sok helyen, nem csak Obama csinálta, hanem korábban más elnökök is egyébként. Például Johnson, ugye erről szólt a vietnami háború, tehát túl tág volt az amerikai biztonsági érdek definiálása, ezért olyan helyeken is elkötelezte magát az Egyesült Államok külpolitikailag, aminek nem sok értelme van, ugyanis még az Egyesült Államok képességeit is felülmúlja ez a fajta elkötelezettség. Tehát szerintem bizonyos térségekben hátrébb fognak lépni, viszont azokon a területeken, amelyeket úgy jelölnek meg, mint amelyek az Egyesült Államok nemzetbiztonsága szempontjából kulcsfontosságúak, ott viszont elég erőszakosan fel fognak lépni, valószínűleg erőszakosabban, mint az Obama.
A mi térségünk az Egyesült Államok nemzetbiztonsága szempontjából fontos? Oroszország itt van. Hát,
sokan kérdezik, és Jaltával vonnak párhuzamot, csak Jalta az egy nagyon speciális helyzet volt. Ugye ez a második világháborút lezáró konferencia volt Jaltán, ez a híres konferencia, ahol egyébként formálisan nem adták le Kelet-Európát a Szovjetuniónak, ez zárójelben jegyzem meg. De akkor egy olyan helyzetben volt a világ, amikor egyetlen igazi érdek volt, hogy ne legyen egy újabb világháború. Na most ennek érdekében kompromisszumokat kell tenni. És az a nagy hatalom, amelynek akkor kompromisszumokat kellett tenni, amely felé kompromisszumokat kellett tenni, az erejének a csúcsa felé közeledő Szovjetunió volt. Sztálini Szovjetunió. Akkor még egyszer ismétlem, az volt a cél, hogy Németország még egyszer ne taszíthassa a világot egy világháborúba.
De ma Oroszország nem az ereje csúcsa felé halad.
És akkor erről van szó. Tehát ez egy egészen más szituáció, mert a 90-es évek Ben lezajlott egy paradigmaváltás az amerikai külpolitikában, nevezetesen, hogy hajlandóak voltak az amerikai biztonsági ernyőt kiterjeszteni keletre. Egyébként a Gorbacsovnak tett ígérettel szemben, ugyanis megígérték a Gorbacsovnak, hogy a NATO-t nem viszik el Oroszország határáig, de elvitték. És ez nyilvánvalóan Oroszország nagy sérelme. Minden hatalomnak vannak érdekei, akár tetszik, akár nem. Oroszországnak is lehet, hogy nem tetszik, de így van. Tehát Magyarország, meg Lengyelország, meg a többi volt érdekszféra állam, az ma már a NATO tagja. Tehát nem, egyrészt nincs második világháború, rég volt, másrészt Oroszország már valóban nincs a hatalma csúcsán, bár azért még mindig van ott néhány ezer robbanó fej, ezt hozzá kell tegyem. Harmadrészt pedig a nyugati biztonsági szisztéma kiterjed erre a régióra. Tehát itt már nem más feltételekkel lehet csak alkukat kötni, mint korábban. Tehát én azt nem látom, hogy Trump akarna, vagy egyáltalán lehetősége lenne arra, hogy ezt a régiót úgymond beáldozza. Amelyik ország felmerülhet ilyen formán, az például Ukrajna, hogy még nem NATO tag.
De Ukrajnával kapcsolatban azt mondja, hogy a Krím visszajár neki. Mármint Ukrajnának. Ezt most komolyan kell vennünk? Mert azt is mondja, hogy az oroszokkal jó együttműködést kell csinálni. Az oroszok szerint a Krím az övék, nem adják. Pont.
Így van, igen. Tehát ez is nehéz lesz. Tehát ott valamilyen módus vivendi találna az oroszokkal. De mondom, még ez az egyetlen ország, ahol, mivel nem NATO tag, még elképzelhető, hogy valamilyen megoldást találnak, ami az orosz érdeket figyelembe vesz, és az amerikak elfogadják. Ez elképzelhető. Mert ugye a Trump körüli csapat nyilvánvalóan nem egységes, de abban lehet, hogy egyetértenek, hogy túlságosan kitett Amerika, túl sok helyen túlságosan kitett, és hogy ez nem fenntartható. Ugye a Trump sokat beszélt arról, hogy ami megint csak nem egy új téma, csak neki tulajdonítják, ezt folyamatosan, mióta a NATO él, azóta az európaiak szemére hányja az USA, hogy ti nem járultok hozzá a saját biztonságotokhoz. És hogy ez nem mehet tovább, mert ez nagyon drága, és semmi szükség arra, hogy az Egyesült Államok szubszidiálja Németország katonai védelmét, tehát nem szorul már rá. Rászorult az 50-es években, de már nem. És ezt egy kicsit félre magyarázták, tehát ő nem azt mondta, úgy tűnik, hogy a NATO-ra nincs szükség, hanem ő azt mondta, hogy ez mindenkinek hozzá kell járulnia. De az azért burkoltan benne lehetett, hogy nem feltétlen kell folyamatosan bővíteni a NATO elkötelezettségeit, hiszen hát annól még a 90-es évek elején, hát Kelet-Európa, meg a közel, ez mind autoferia volt. Nem erre tervezték. De ma már a NATO kitettsége sokkal nagyobb, ez nem biztos, hogy tetszik a Trumpnak.
Említette az előbb, hogy Trump lehet, hogy azt a külpolitikát viszi majd, amely szerint mindegy, hogy mi van a dobozban, az a lényeg, hogy a doboz rendesen viselkedjen, már mint az ellenfeleké. A szövetségeseivel szemben ugyanezt az elvet vallja? Mindegy, hogy mi van a dobozban, csak jól működjön?
Én azt gondolom, hogy igen. Tehát ha teljesíti azokat a kötelezettségeket, amelyeket ő elvár, ugye régen is azt mondta, hogy úgy kell nem kell feltétlenül Amerika képére formálni a világot, de az Egyesült Államok biztonságpolitikai elképzelését érvényesíteni kell. Tehát, hogyha ezek az érdekek érvényesülnek az ő meglátása szerint, akkor nagyjából rendben lesz a dolog.
Tehát, mikor derül ki, hogy Donald Trump pontosan mit vár a szövetségeseitől?
Hát az a probléma, és ezt tudni kell, hogy a diplomácia az két szinten zajlik. Egy nyilvános szinten, és van egy olyan szint, amiben nem lehet belelátni. Tehát, hogy mit mond nem nyilvánosan, majd egy német kancellárnak, vagy egy francia elnöknek, ez egy dolog, és más dolog, amit ő nyilvánosan mond. De én azt gondolom, hogy azt akartam még elmondani azért, hogy egyetlen amerikai elnök sem mozog vákumban, tehát az nem úgy van, hogy ha valamit eldönt, és ez úgy is történik. Ez nagyon sok komponensű az amerikai külpolitika, nagyon sok helyen csinálják az amerikai külpolitikát, többek között a külügyminisztérium, amik szerintem a szerepe most csökkenni fog, mert úgy tűnik, hogy és ezt is meg lehetett jósolni, hogy a Trump a State Departmentet egy kicsit félre fogja tenni, és a Pentagon szerepe fel fog értékelődni. De ugye ott van a Fehérház, ott vannak a tanácsadói. Tehát azért nem úgy lesz az a dolog, hogy a Trump kiötlés az úgy végrehajtódik, már csak azért sem, mert mindenütt van mindenféle bürokratikus fék, tehát amíg egy politika megvalósul, addig nagyon sok módosuláson megy át.
Jó, de akkor most szegény szövetséges ország, az hova figyeljen, amikor azt akarja tudni, hogy mi lesz?
Ezt azért elég jól tudják, hogy sok helyen készül az amerikai külpolitika, azt is tudják, hogy azért az elnök ebben, az elmúlt 40 évben az elnöki külpolitikai hatalom az erőteljesen megnövekedett a kongresszus rovására, de hát ugye azért mégiscsak ott van a kongresszus is, tehát ezért nagyon sok helyről kell ezt levenni, hogy... De hát az Amerika is kivár igazából, ugye Európában kulcsválasztások lesznek, tehát a Trump nyilvánvalóan tudja, hogy itt Európában is komoly változásokra lehet esetleg számítani a választások kimenetétől függően, tehát most azt hiszem ez egy olyan ilyen kivárási állapot van, de most az izraeli vezető van éppen a Fehérház vendégeként ott, tehát látszik, hogy egy kicsit át is orientálódik az amerikai külpolitika, valószínűleg nagyobb figyelmet fognak a Közel-Keletnek szentelni, mint Obama alatt. Obama ezt egy picit úgy tűnik, hogy legalábbis nyilvános sem. Még egyszer mondom, hogy aztán lehet, hogy majd kiderül, hogy nem így van a titkos iratokból, de egy nyilvánosan a látszó jelekből úgy tűnik, hogy Obama nem figyelt annyira a Közel-Keletre, mint korábbi elnökök szoktak, ez most lehet, hogy megint meg fog változni.
Hírek következnek utána, innen folytatjuk. Borhi László történész, hidegháborús szakértő, az MTA Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, az Aréna vendége. A beszélgetést felvételről hallják.